Dicsérjétek az Urat, minti népek, dicsőítsétek, minti nemzetek, mert nagy az ő szeretete irántunk. Az Úr hűsége örökké tart, dicsérjétek az Urat. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 23. Zsoltárunkkal kezdjük Isten tiszteletünket, az Úr én nékem őriző pásztorom. Hallgassuk meg, miképpen szerezte mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványjá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. 329. második versét énekeljük. El a helyünket. Kedves szülő, keresztülő, kedves gyülekezet! Egyre gyakrabban élem át azt, hogy valaki nyilatkozik a hitéről, vagy éppen egy hozzátartozója hitéről, akár ugye temetési protokollnál, de esküvőnél bármikor, és elhangzik ez a mondat, egy kicsit mentegetőzve, hogy mi nem nagyon vagyunk templomba járó emberek. Hát ez azt jelenti, hogy nagyon nem, persze, ezt tudjuk, de megvan a magunk hite. Hát ilyenkor nem szoktam ezt az icert leütni, nem akarom, hogy feszélyezve érezze magát, hanem mindig mélyen elgondolkodom azon, hogy igen, miért is van szükség gyülekezetre, miért van szükség egyházra, rendezett közösségre, tanításra, tanokra, mind arra, amit úgy általában gyülekezetnek, egyháznak szoktak gondolni. Ez különösen akkor érdekes, amikor gyermeket keresztelünk, és nem csak azt szeretnénk, hogy a gyermek megmaradjon nyilván a családnak, hanem hogy maradjon meg az egyháznak is, hiszen azért van itt, azért hangzanak el fogadalomtételek. Hát először is röviden azt mondanám, hogy Azért, mert az Isten ígéretei a Szentírásban kivétel nélkül mindig családba, nemzetségbe és népbe hangzanak el, és az egyén nem olvad fel, persze ebben, hiszen elmondhatja a gyülekezet minden tagja, mert nem valami tömegről van szó, hanem gyülekezetről, amit Jeremiás is, hogy mielőtt megformáltalak az anyamében már ismertelek, de soha nincsen önmagában, nincsen közösség nélkül. Amikor a sákramentumot kiszolgáltatjuk ennek a gyermeknek, akkor néven neveztetik, akkor reális érvényesek az ígéretek, de a gyülekezet közösségében. Aztán egy kép jött elé, mikor tovább gondolkodtam, ez a kép egy szóhoz kapcsolódik, amit egy másik atyafi mondott, és azt mondta, hogy nekem ez a rendszer túl zárt. És a zárt rendszeren meditáltam egy kicsit, és eszembe jutott a gőzmozdony. Hát nekem még ilyennek jutnak eszembe, hogy hát ha tüzet rakok rá, teszek egy fazekat, leveszem a fedelét, akkor szépen elég benne, elmegy a gőz, elpárolog, nem történik semmi. Az egészet belehelyezem egy úgynevezett zárt rendszerbe, akkor hatalmas erők, energiák kezdenek felszabadulni, hasznos energia, és mozgatni fogja az egész vonatot, és elhúzza. Tehát ilyen zárt rendszerek nélkül elég nehéz lenne az élet. És aztán még jobban elém jött ez a kép, most a negatív oldalait felejtsük el, hogy a leginkább ilyen nagyon intenzív dolog ugye az a atomerőmű, ahol az egyes kis darabkák, a fütő elemecskék önmagukban nem sokat tesznek, de egy bizonyos rendbe szorosan bent vannak egy zárt rendszerben, akkor iszonyú energiák vannak, és megfelelő közegben elvezetve ugye ezt hasznosítani lehet. Hát a gyülekezet ilyen erőmű, ahol együtt hatalmas energia termelődik, ha valóban az Isten lelke és igéje adja a közeget, akkor rendezett körülmények között erőket veszünk, szeretett energiákat veszünk, megbátorodunk és képesek vagyunk igazgatni a reánk bízottakat, lelki, szellemi, anyagi feladatainkat. Timóteusi ige foglalja ezt nagyon szépen össze, amikor azt mondja, hogy gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rátételé által van benned, azaz indíts be az erőművet, ne hagyd elveszni, amit kaptál, és így fejezi, hogy nem félelemnek, hanem erőnek, szeretetnek, és józanságnak lelkét. Ennek a kisgyermeknek most a keresztség által adatik az Isten lelkének ajándéka, ígéretei, de ezt fel kell gerjeszteni a maga idejében. Isteni erők, szeretet, áramlások, felülről való értelem, józanság irányítsa az életét, és lehessen áldássá önmaga és mások számára. Hogy ez így lehessen, most hallgassuk meg a szülők, keresztülők fogadalom tételét, és kérem a szülőket, keresztülőket, hogy álljanak ide ki, a gyülekezet álljon fel, és megkérdezem azt, akarják-e, hogy ez a kisgyermek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről Isten és ember előtt a konfirmációban, feleljük, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szent fogadalomtételt, most pedig megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Meghajtjuk a fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked ezt a gyermeket, köszönjük a családot, amelyik ezt a kicsit is olyan szeretettel fogadja, és örömmel fogadja, mindent megkap, ami az ő emberi, lelki, szellemi kibontakozásához szükséges, azt a szeretetet, szülői támogatást és családi környezetet, amelyben növekedni tud, de reát bízzuk az ő életét, egész jövendőjét és üdvösségét, légy az ő megváltója és oltalmazója, gondviselője és pásztora. Add meg mindazt, amit ember nem tud megadni néki, te szeretetedből, kegyelmedből és irgalmadból, és pecsételd el most te ígéreted szerint magadnak. Amen.
A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, adjon néki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztüleinek örömére, Anya Szent Egyháznak a felnőtt külügyi tagja, ekkor részese a külön közösségnek. Amen. 134. Zsoltár harmadik versével köszönjük.
És két mondatban elmondom, hogy mi a menete a következőknek. A óvodásoknak az elköszönése következik, ugye három csoport tulajdonképpen kimegy, most nagyon sokan vannak, akik iskolába mennek. Az ő kis műsoruk köszöntésük után az óvónők fogadalom tétele következik, akik az idei, illetve tavalyi évben kezdtek el dolgozni, és a fogadalom tétel után helyben maradnak itt a gyerekek, és a nem óvodás, vagy nem a közbúcsúzó óvodás gyerekeket is vannak egy páran. Kihívjuk ide egy gyermektanításra, ezek mind-mind egy-egy perc, és aztán úgy folytatjuk az istentiszteletet, hogy mi énekeljük a derekas éneket, több verset, ez alatt a gyerekek kivonulnak de az ő kis foglalkozásokra, illetve vendégségbe. A nem óvodás gyerekekben nagy csoport az Edit nénivel fölmegy a toronyszobába, a kicsik elmennek az irodába, és az ovisok, akik egyébként nem búcsúznak, de ovisok is itt vannak, azok meg csatlakoznak az ovisokhoz. Van elég óvónéni, tehát ezt megjegyeztük, főleg a szülőknek kell ezt megjegyezni, de minden meg van szervezve, és aztán ők ott kint szépen éljenek a sátor és az udvar környékén. Tehát akkor most átadom a szót akkor Margitnak, és jön a óvodásoknak a műsora. Gyere, gyere Margit, légy szíves. Jó, azt már tudom.
mondatában beszélt arról, hogy milyen is lehet a mi szívünk.
Volt egyszer egy magvető, aki kiment vetni, szólta a magot a földbe, volt olyan mag, ami az útfélre esett, ahol eltaposták, vagy megették a madarak.
Aki hallja az Isten szavát, de nem hív benne, az olyan, amikor az útfélre esik a mag.
Volt olyan mag, ami a sziklás talajra esett, azonnal kihajtott, de utána hamar elszáradt, mert nem volt erős gyökere.
Rata dióka, nem játszhatunk alatta, majd megújult a vacsa, majd játszhatunk alatta.
Aki hallja Isten szavát, örül neki, és egy darabig hiszi is, de azután elfeledkezik róla, az olyan, mint amikor a sziklás talajra hullott a mag.
Volt olyan mag, amelyik a gazdos földbe esett, és amikor elkezdett hajtani, a sok gazd elfojtotta.
Aki hallja Isten szavát, és hisz is benne, de a gondok, a pénz, a barátok véleménye fontosabb, az olyan, mint amikor a gazdos földbe hullik a mag.
De volt olyan mag, amely jobb földbe esett, és termést hozott.
Aki pedig hallja az Isten szavát, hisz benne, és követi őt, igyekszik úgy élni, ahogy az Istennek kedves, az olyan, mint amikor a jó földbe esett a mag.
Ki megy a magvető, kinti szét a magot, aranyló magocskát, jó földbe.
Veszünk az óvodától, de mindaz, amit itt tanultunk és hallottunk Jézusról, azt a szívünkben visszük ma. fia tarisznyába való vers. Lehet szegény, aki gazdag, s lehet gazdag a szegény, csak az a fontos, milyen kincsülben a szíved rejtekli. Ha megtanulsz mosolyogni, észreveszed, amit szép, rádöbbensz majd, amit te adsz, mások azt nyújtják felé. Gyűjts magadnak igaz gyöngyöt, rakj el minden szép mesét, ne hagyd, hogy a kedved roncsa, buta vándor rossz beszéd. Ülj le néhány gondolattal, hallgass, hogy a hegedül, mert ha velem van a fejed, soha nem vagy egyedül.
Áldásoddal megyünk, megyünk innen el, néked énekelünk, boldog éneket, maradj mindig velünk, ha útra kerünk, őriz életünk, minden nap.
Ezzel az áldással szeretnélek titeket útra bocsájtani. Nagyon jó volt együtt játszani, együtt tanulni, együtt énekelni. De az egyik legfontosabb, hogy ezt az áldást ott a kis szívetekbe vigyétek magatokkal. Ez nem azt jelenti, hogy mindig ötöst fogtok kapni, és minden gyönyörű lesz, és minden játékot megkaptok, hanem azt jelenti, hogy az Úr Jézus mindig ott lesz veletek. Van a Bibliában egy olyan ige, hogy hív segítségül a nyomorúság idején. Hát remélem, hogy nyomorúság minket nem fog érni. De hív segítségül mindig, amikor szükségetek van rám. Az Úr Jézus várja. Tudom, hogy ez a kismag jó földbe esett. Én nagyon büszke voltam rátok pénteken, amikor a Szeretett Hét programba mindenki olyan nagy-nagy örömmel, vidáman állt szolgálatba, időseket látogatni, vagy éppen takarítani, vagy éppen segíteni a kisebbeknek. Ez azt jelenti, hogy a szívetekben ott van az a szeretet, amiről hallottatok sokat ebbe az évbe. És szeretnénk a gyülekezet felé is ezt kinyilvánítani. A kishalacskások készítettek pénteken ezen a Szeretett Hit programon egy asztalidészt, és szeretnénk ezt a gyülekezetnek átadni. És itt szeretném megragadni a szót, hogy az új dolgozóink, akik még nem tettek az óvodánkba fogadalmat, most kerül erre majd sor, őket is nagy-nagy szeretettel fogadjuk most már teljes örömmel a közösségünkbe, hogy együtt tudjunk szolgálni, együtt tudjuk szeretetben a feladatunkat elvégezni. Természetesen itt is lehet, hogy lesznek nehézségek, de azt tudom ígérni, hogy a szívünk teljes szándékával és szeretetével fogadunk mindenkit, fogadunk egyen-egyenként titeket, és sok erőt, és az a hitünk szerinti keresztény értékrend szerint tudjuk élni és végezni a feladatunkat. Hát ezzel az áldással szeretnénk a kicsiket útra bocsájtani, és az új dolgozókat fogadni. És Péter, a gyerekek jönnek, vagy az óvónéniket hívjuk ki? Gyerekek jönnek, vagy óvónéniket hívjuk ki? Akkor az óvónéniket várjuk szeretettel.
Majd mindjárt mondom én szépen sorrendben. Csak akkor innen kellene állni először Eslári Gabriellának. Gabika itt van? Ja. Ő nem óvónéni, hanem mind az óvodának, mind a gyülekezetünknek a könyvelője, és nagy örömmel tesző is fogadalmat. Ráki Miláni Éva Dajka, de várjunk egy pillanat, mert a sorrendet elfelejtettem, majd beállítom őket. És akkor Kis Sára óvónő, igen, Padovszki Gyöngyi, Heizer Zsanett és Csíkos Andrea, jöjjenek ide, de akkor a sorrendet, bocsánat, mondom. Előáll a Badoszki Gyöngyi. Jó? Igen, 2 Csikos Andrea, 3 a Kabika, 4 a Zsanett, 5 Sára, és a 6 az Éva. Akkor így megvagyunk. Jó, egy picit erre fel, és nem kell szoros helyre járni, mert meghulladnak. És most a fogadalom tétel fog következni, amelyhez kérném a gyülekezetnek a tagjait, hogy álljanak fel, és azt kérem, hogy amikor elkezdem mondani, hogy én, akkor egyenként mondják be a nevüket, és utána majd együtt a fogadalom tételt, és amikor ez megtörtént, akkor én majd kimegyek, hogy azért elférek, Gondok úr is velem jön, és akkor kezet fogunk az esküdtettekkel, a fogadalmat tettekkel. Tehát a fogadalom tétel következik. Én a budafoki Halacska református óvoda dolgozója, a Szent Háromság Isten és a gyülekezet színe előtt fogadom, hogy hitva hivatásomat legjobb tudásom, lelkiismeretem, felelősségem és erőm szerint hűséggel igyekszem betölteni. Református egyházunk közoktatási törvényét ismerem, elfogadom és megtartom. Arra törekszem, hogy példamutató életemmel a rám bízott gyermekeket úgy neveljem, hogy Jézus Krisztus követőivé váljanak, nemzetünk javára és Isten dicsőségére. Isten engem úgy segítsen. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szent fogadalom tételt, az Isten áldása legyen az életükön, munkájukon, az egész óvodáin, mindnyájunkén, és most köszöntjük őket egy-egy kézfogásra. Gyere, légyen kedves gondok úr! Akkor most kérem, hogy maradjatok a helyeteken, a gyülekezet foglalja a helyét, gyerekek maradjanak itt egy kicsit, tomorénk is leülhetnek, és egy percre még a mi gyülekezeti gyerekeink is jöjjenek ki, ti meg forduljatok felém, én felém forduljatok, engem hozzátok beszélek, gyertek ki mi gyerekeink, meg ti gyerekeink, mindenki. Egy nagyon fontos dolog az, amit most mondani akarok, ezért nem szeretném, hogyha elmaradna a gyerektanítás. Gyere ott is, ide, hozzám, gyere. Ide, add a jattost, igen, úgy. Gyertek, szépségeim. Jó. Kezdjük, megfogod. És figyeljetek rám egy pillanatra. Ugye, úgy, nagyon jó, köszönöm. Ti most azt mondja ez a mai nap ünnep állítólag, hogy elmentek. Hova mentek?
Iskolába.
Iskolába. Melyik iskolába mentek? Sokfélébe, ugye? Te melyikbe mész?
Domboszkóba.
Hát te? Te is. És te? Ha mindenki oda megy. Te? Az összes... Na jó. Azért marad egy-kettő a Nádas Tiba is. Na, szeretném elmondani, hogy most mi lesz? Elmentek az iskolába, és akkor nem értök többet itt tanórára? Hát, hogy van ez? És azt mondjuk, viszontlátásra egyház többet nem is találkozunk? Hát, akkor mi a megoldás? Tedd fel a kedves fiam, ő a vasárnapiskola, kedves gyerekek és szülők, miközben Isten tisztelet van, fönn a toronyszobába, gyülekezeti terembe, és ahol csak lehet, gyermek Isten tisztelet van minden vasárnap. Az a gyerek, és amelyik messzebb kerül, más iskolába, más felkezdet, hasonló, attól még nyugodtan lehet jönni, mert van gyermek megőrző, illetve nem is megőrző, hanem aktív vasárnapiskola, amelyre évek óta megvan a csapat, akik szorgalmasan készülnek vasárnapról vasárnapra korosztályok szerint, és vasárnap iskolát tartanak. Tehát hagy mondjam ezt a szülőknek, hogy azzal, hogy a gyerekeink kimennek az óvodából, nem kell, hogy eltűnjenek a látómezéből, hiszen továbbra is gondoskodunk róla, nem beszélve az iskolákban levő hittanórára, ahova egyébként a halacskás gyerekek automatikusan beszoktak iratkozni az eddigi tapasztalatok szerint, és minden egyes iskolában tartunk hittanórát. Tehát nem feledkezünk el egymásról, rendben van? Na azért, mert azt mondtad, hogy nem is találkozunk többet. Hát akkor bezárom az óvodát, igaz? Na, azért találkozunk. Na, most pedig akkor a következőt kérem, mert a nagyok menjenek fel a toronyszobába Edit nénivel. Itt van Edit néni? Ott van. A kicsik elmennek az irodába, és az óvodás, tessék? Alsó tagozat, igen. És az óvodás korúak pedig menjenek az óvodásokkal nyugodtan ki, sok óvónénivel, és játszanak ott. Jó? Rendben van. Hát akkor áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Isten áldjon benneteket, és menjetek! Te mi vagy? Alsós?
Másodikos.
Nem tudom ki a másik. Pillanat. Ki a? Hol az? Addig, ameddig a kivonulás történik, keressük ki a 264. énekünket, és énekeljük áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Szia! Jó legyél! becsukni a templom ajtót, most már köszönöm. És úgy hallgassuk meg Istennek igéjét, amely megiratott a mi számunkra Márk evangélium 7. részének első 23 versében.
Köréje gyűltek a farizeusok és néhányan, az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek, és észrevették, hogy némelyik tanítványa tisztátalan, vagyis mosdatlan kézzel étkezik. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis addig nem esznek, míg meg nem mosták a kezüket egy maréknyi vízzel, mert ragaszkodnak a vének hagyományaihoz. És amikor hazamennek a piacról, addig nem esznek, míg meg nem mosakodtak. Sok egyéb más is van, amit hagyományként átvettek, és őriznek, amilyen például a poharak, korsok, rézedények és fekhelyek megmosása. Megkérdezték tehát tőle a farizeusok és az írástudók. Miért nem éltek a ti tanítványaid vének hagyományai szerint? És miért étkeznek tisztátalan kézzel? Ő pedig ezt válaszolta nékik. Találóan profétált Ézsaiás rólatok, a ti képmutatók, amit megvan írva. Ez a nép csak ajkával tisztel engem, de szívek távol van tőlem. Hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Az Isten parancsolatát elhagyva az emberek hagyományához ragaszkodtok. Ezt is mondta nékik. Szépen félreteszitek az Isten parancsolatát azért, hogy a helyébe állíthassátok a magatok hagyományait. Mert Mózes azt mondta, tiszteld apádat és anyádat, és aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig azt mondjátok, ha ezt mondja valaki apjának vagy anyjának, korbán vagyis áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, akkor már nem engeditek, hogy bármit tegyen, és apjáért vagy anyjáért. És így érvényteleni teszitek az Isten igéjét hagyományotokkal, amelyek továbbadattatok. De sok más ehhez hasonlót is tesztek. Ismét odahívta a sokaságot, és így szólt hozzájuk. Hallgassatok rám mindnyájon, és értsétek meg, nincs semmi, ami kívülről jutva az emberbe, tisztátalanná tehetné őt, hanem ami kijön az emberből, azt teszi tisztátalanná. Ha valakinek van füle, a hallásra hallja. Amikor azután a sokasságot elhagyva bement a házba, megkérdezték tanítványai a példázatról. Ő pedig így szólt hozzájuk. Ti is ennyire értetlenek vagytok? Nem értitek, hogy ami kívülről megy be az emberbe, az nem teheti tisztátalanná, mert nem a szívébe megy, hanem a gyomrába és az árnyékszékbe kerül. Jézus ezzel tisztának nyilvánított minden ételt, de hozzátette. Ami az emberből előjön, azt teszi tisztátalanná, mert belülről az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, a paráznáságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapcsiságok, gonoszságok, valamint csalás, kicsapongás, irítség, istenkáromlás, gőg, esztelenség. Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek, és ezek teszik tisztátalanná az embert.
Isten tegye áldottá az ő igéjét szívünkbe fogadását, hagyjuk meg a fejünket és csendesedjünk el. Megköszönjük néked, édesatyánk, gyermekeket, megköszönjük az áldásokat, és most szembesülünk a szívnek dolgaival, és ilyenkor egy kicsit befelé nézünk, és ünnepélyességben hirtelen a realitás kijózanító hangjai szólalnak meg, de azt is tudjuk, hogy ezt azért teszed, hogy aztán az ünnep annál inkább ünnep legyen. Hogy amikor valami szépet és jót és tisztát és felülről valót kapunk, akkor az megmaradjon, ne csak átmenetileg melengesse a szívünket, mert a tiszta a tisztához vonzódik, és a te igéd ott marad meg, ahol jó föld van, ezért könyörgünk. Most, hogy ami letaposott, ami köves, gazos szívünket, te vagy az, aki meg tudod változtatni, te kitartó szereteteddel, kegyelmeddel, ne vészen el egy mag sem, ne hulljon földre, vagy ne kapkodják el. Így kérünk, így légy most itt, az ige hirdetéskor az igében, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Készülődjünk a 174. dicsérettel az ige hirdetésre, Atya, Fiú, Szentlélek. Felolvasott ígét, szem előtt tartva olvasok belőle két verset. Hallgassatok rá mindjárt, és értsétek meg, nincs semmi, ami kívülről jutva az emberbe tisztátalanná tehetni őt, hanem ami kijön az emberből, azt teszi tisztátalanná. Mert belülről az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek! Igyekszem rövidre venni a mondani valót, de azért mégis nagyon fontosnak tartom, amit hallottunk, bármilyen különös, meg furcsa, és úgy érezzük, hogy tőlünk távoli dolgok is voltak benne. A mai nap folyamán az a dilemmám volt, hogy nem kellene valami sokkal alkalomszerűbb, hát gyermekek, óvodások kapcsán mondani valamit, de aztán az ige oda vezetett engem, hogy két fontos kérdés van benne, az egyik a hagyomány kérdése, a másik pedig az ember kérdés, az ember kép kérdés, ami gyerek kérdés is, és mindkettő kardinális kérdés a nevelésben. A keresztény hitnek és nevelésnek az alapkérdései vannak tehát előttünk, akár tudatos bennünk, akár kevésbé. Először is ott kezdeném, hogy jövünk valahonnan mindnyájan, valamilyen hagyományt hozunk magunkkal, ami nagyon sokféle lehet, de ezen az alapon vagyunk képesek egyáltalán gondolkodni is bármit erről, hogy mit is gondolunk az emberről, önmagunkról, mit szeretnénk a gyermekünkben vagy gyermekeinkben látni és megvalósítani, és hát ehhez képest alakítjuk ki a magunk egyszerű vagy bonyolultabb pedagógiáját is. Érdemes Jézusra figyelni ezekben a kérdésekben. Az ő konfliktusa itt az írástudókkal, farizeusokkal nem egy ilyen polgárpukkasztás, hogy azért se úgy viselkedünk, hanem nagyon világos, tudatos megnyilatkozás és megvilágítása ezeknek a kérdéseknek. Történet úgy indul, hogy az írástudók, farizeusok érkeznek Jeruzsálemből, aféle megfigyelők, úgy tűnik, hogy itt egy sikeres, népszerű, nagyszabású tanító, rabbi működik, igazi őstehetség, nagyon eredeti módon magyarázza az írást, a törvényt, lenyűgözően vonzó személyiség, nagy kisugárzással, és hát persze hamar meg is találják a kifogást, a probléma az étkezés körül jelentkezik, rituális kézmosás kérdésében, és itt látni kell, hogy ezek a ritusok, ezek nagyon fontosak voltak. Egyfelől másfelől az úgynevezett vének hagyományában van az eredetük, ez szóbeli hagyomány, később jegyzik aztán le majd, és lesz valóban igen régi tradíció, Jézus korában is már nagyon régi évszázados gyökerei is vannak ennek a hagyománynak, de, és hát nagy nevekhez, nagy tekintélyekhez is kötődik. Mi volt hát ez a hagyomány? A mózesi törvényekbehez kapcsolódik számos értelmező megjegyzés, magyarázat, és aztán ez az idő a évtizedek, évszázadok során maga is olyan súlyúvá válik, mint az eredeti törvény, hozzá kapcsolódik, és mint egy magyarázója lesz annak. Jézus azonban élesen ketté választja. Más az Isten kijelentése, és más a tiszteletre méltó hagyomány. Hagyomány jó esetben csak szolgálja lehet a parancsolatnak, és nem az ura. A kézmosás azonban igen nagy jelentőséggel bírt, mert általa a tiszta és a tisztátalan, a szent és a közönséges volt szétválasztható. Most nem mélyedünk bele ennek a bonyolult részleteiben, még a kézmosás módjai, melyik kezem, hogyan tartom, stb. Is elő volt írva. Ezek mögött valóban ott voltak a mózesi törvények, és ezt nagyon rigorózusan próbálták betartani, és ez az is hozzájárult, azért ezt elmondom, hogy a mártírok vére pecsételte meg ezt a hagyományt a görög uralom alatt. Sokan adták az életüknek, egyszerűen betiltotta Antiochus Epiphanész a zsidó vallást, és arra akartak kényszeríteni a zsidókat, hogy disznóhúst tegyenek, akkor azok, akik erre nem voltak hajlandók, elevenen megsütötte például, és akkor sem voltak hajlandók. Tehát ezek nagyon-nagyon súlyos örökséget is hordozó szokások voltak. Jézus azonban mégis nagyon határozottan azt mondja, hogy a törésvonal az nem a külső világban húzódik a jó és a rossz, a tiszta, a tisztátalan, az Isten és az istentelen között és a gonosz között, hanem egészen másutt. És hogy elcsúszott a dolog, a láthatóra tevődött át, a mérhetőre, de a szív dolgait nem ezek mérik, hanem egyenesen el tudják fedni, és ott van pedig benne a töréspont a tiszta és a tisztátalan között. A hagyománynak a félretétele azért az megrendíti a közösséget, ugye még a tanítványok sem értik igazán Jézus szavait, és Jézus pedig tulajdonképpen a prófétára hivatkozik, egy Ézsaiás, aki maga is nagy kritikusa volt a hagyománynak, a rendeleteknek, ilyen szatírikus hangon mondja ezt egy helyen, hogy parancsra új parancs, szabályra új szabály, itt egy kicsi, ott egy kicsi, tehát hogy halmozódnak ezek azon, és elfedődik az Isten eredeti gondolatait, ugye idéz, hogy ez a nép csak szájával közeledik hozzám, ajkával dicsőít engem, de a szíve távol van tőlem. És itt jön egy kulcsmondat, ez nincs itt az evangéliumban, de ott van Ézsaiásnál, hogy Isten félelme pedig csupán betanult emberi parancsolat. Hát én azt hiszem, hogy itt már nagyon érezzük, hogy ezek ilyen nagyon olyan területek, ugye, azt mondja, hogy a rítus az betanulható. És van egy nagy veszélye, hogy fontosabbá válik, mint az Isten kijelentése, az ő akarata, az annak való engedelmesség. Pedig, mondja Jézus, az Isten törvénye nem lehet embertelen, és főként nem írhatja felül a legfontosabb parancsolatokat, a hagyomány, mint például a 10 parancsolatot. Úgy is mondhatnánk, hogy a vallásos gyakorlat felülírta a kijelentés alapüzenetét és az abból következő magatartást. Erre a lehetetlen valóságra mondjam, így hoz egy példát, ami biztos, hogy nem egyedi eset volt csupán, hogy az 5. parancsolat, tiszteld atyádat és anyádat, az azt is jelentette, hogy az öreg szülét meg kell gondozni, el kell tartani. Úgy kerülték ki, hogy kijelenthették a vagyonukról, hogy az fogadalmi ajándék, azaz korbán, ugye ez a szó előfordulott, azaz a templom fogja örökölni majd, ha ő meghal. Ez azt jelenti, hogy onnan már csak haszonélvezet van az ő birtokában, de a tőkéhez nem nyúlhat. És ha az öreg szüle beteg volt, és sokba került volna, akkor kegyesen széttárta a karját, és azt mondta, hogy áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek. De nem tehetem, mert hát nagyobb célok ugye, szolgáltába állítottam. És ez a végtelenül önző és kegyetlen lelkület, ugye, ha pedig precízen eljátszotta valaki ezt a vallásos szerepet, akkor minden rendben volt. És Jézus erre mondja azt, hogy ez képmutatás, mégpedig ugye a súlyosabb fajtából, és itt nagyon érdekes a szó maga is, mert az színjátszást jelent a szövegben a többek között, ugye az ókori színházban valóban képeket mutattak, egyik szerephez a másikba ugyanaz a színész cserélgette a maszkot, azt mondja, hogy ez a vallásosság, ez a nagyon szép viselkedés, látszólagos viselkedés, ez képmutatás, és rendkívül szomorú helyzet, elszakad a hagyomány az Isten gondolatától, és akkor veszélyhelyzet van, mert külső dolgokat, szokásokat, mindenféle egyebeket azonosít a hitbeli tartalommal. És azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem egy távoli veszély, hanem ebben bőségesen benne vagyunk, minden ünnepen nagyon éles füllel figyelem, hogy mit hangzik el a médiában teljes jó szándékkal, és mindenki lelkesen követi a szokásokat, és fogalma nincs róla, hogy mi a tartalom. Tehát templomba járás, adakozás, urvacsorázom, dolgozom a közösségben. Nagyon jó dolog, nagyon szép dolog, csak éppen csalom a feleségem. És az nem nekem, hogy rendben van. Hát miről beszélünk? Képmutatásról van szó. Ugye néhány igét hoznék ide, Hóseás mondja, mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égő áldozatot, mondja ez a próféta. Hasonlót mond Ámos, hogy ti pedig méreggé tettétek a törvényt, és az igazság gyümölcsét ürömmé. Mikeás mondja, hogy mit kíván tőled az Úr? Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj a szeretetre, és légy alázatos Istened. De szemben. Milyen egyszerű, amit ezek a nagy proféták mondanak, de ezt a kritikai, egyébként elfelejtett hagyományt, ugye Jézus radikálisan tovább viszi, és azt mondja, hogy nincs semmi, ami kívülről jutva az emberbe tisztátalanná tehetné őt. Nem ez az érdekes, hogy melyik étel, meg milyen edény, meg hogy lett megmosva, meg hogy nem, hanem ami kijön az emberből, azt teszi tisztátalanná, és ez még a tanítványoknak is sok volt. Jézus pedig újra és újra elmagyarázza, hogy honnan jönnek a tisztátalan dolgok. Azt mondja, hogy belülről az ember szívéből, a szív az ember belső világa, ahol mérlegel, ahol a lelkiismerete munkál, az érzelmei, indulatai is, ahol igazából döntéseket hoz, ahol megérti a dolgokat, ez a szív, a teljes belső, tehát hogy mondjam, világunk, és ez az igazi kérdés, a szív a kérdés. És Jézus ítélete az emberről negatív. Ugye János evangéliumában mondja a második rész végén, hogy ő maga is tudta, mi lakik az emberben, és itt is ezt mondja. A Pál apostoli gondolat is ehhez kapcsolódik, ugye, hogy ki vagyok szolgáltatva a bűnnek, a belső emberem. Ugye, ó, én nyomorult ember, ez az én belső, ez a szív helyzete, hogy nyomorult vagyok. Ugye a teremtés történetben, vagy az ős történetekben az özönvíz után mondja az Úr, hogy bár gonosz az ember szívének gondolata, vagy szándéka ifjúságától fogva, nem írtam ki többé, ugye ez a Noé történet végén van, de hát ez a Jézusi látás, és ez a kérdés tulajdonképpen, hogy kié a szíved, akié, az uralkodik felette. És mondhatjuk azt így helyből, hogy a hajlamaim, a természetem szerint nem az isteni. Csalárdabb a szív mindennél, mondja Jeremiás is, jól mondja, ennek a csalárdságnak hallatlan trükkje a vallásos elleplezése a szívünk csalárdságának. Eleget teszek sok mindennek, igyekszem, buzgó vagyok, csak ott ne kelljen buzgolkodnom, ahová az Isten akarata engem mutat, küld. Ugye értjük ezt a trükköt, hogy még energiában is többet képes vagyok befektetni, ezt még a gyerek is így szokta csinálni, ugye nem tanulom meg a leckét, de annyi puskát írok, már egész éjjel írom, még mindig nem tudok semmit, holott 2 óra alatt megtanulhatná, de azért se. Hát az életben számtalanszor csináljuk ezeket a manővereket, hogy a valódi kötelességemet ne tegyem. Ez a szívnek a csalárdsága, gonoszsága. Tehát az ősök hagyománya, a vének hagyománya igen fontos, mert nagy igazsága van, de mi a helyzet a szívvel, kérdezi az ige. Mi van az elemi emberségem dolgaival? Valóban rossz a világ, de az igazi baj az belül van, és az orvoslása is a világ bajainak a szívben kezdődik, nálam kezdődik. Joel mondja ezt, hogy térjetek meg hozzám teljes szívvel, és ezt nem vettem húzza alá ezt a teljes, mert a félszívű kereszténység az pont ugyanolyan, mint amit felsorol itt Jézus a szív nyomorúságairól. Az embert nagy meglepetések érik, ugye magam sem hittem volna hányszor, mondjuk, hogy mi lakik bennem. Hát ki gondolná, hogy a világ ura, mondjuk így, mert azt gondolom, hogy a bocsánat, ezt most idehozom, de ugye a világban kelnők, ez a világ ura. Maradjunk ennyibe. Ugye szobalányokat hajkurászik. Ugye, most nem akarok ebbe elmélyedni, ne jegyünk meg, csak elképesztő, hogy milyen a szívünk. Kiszolgáltatva ennek, ugye megkockáztatva egy ilyen karriert, egy ilyen hatalmat is, mert belülről az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, és akkor el tud bennünket önteni. 2 kérdés van, hogy mit tegyünk már most, mivel ugye oktatási intézményünk is van, de óvodánk is van, ki tudja, még egyszer iskolánk is lesz. Az a kérdés, hogy hát ilyen a szív, akkor nevelhető egyáltalán az ember, a gyermek, az ifjú. Hiszen család a szív, és hát ugye az a kérdés, hát mi magunk is, mit kezdjünk magunkkal? Azt mondom, hogy a neveléssel kezdjük csak röviden. Én a nevelést a gondviselés eszközének látom arra, hogy ne áradjon el a szív gonoszsága, a végleg nem szünteti meg. Nem fogunk tökéletes embereket nevelni. Jézus mondja viszont, hogy gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, de azért, mert minket is úgy neveltek, és azért van bennünk ilyenfajta hajlam és lehetőség is. A nevelés segít arra a felismerésre is, amit ugye hegyi beszédben mond Jézus az aranyszabályban, hogy amit tehát szeretné, hogy az emberek veled cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, ez a törvény és ez a proféták. Azt jelenti számomra, hogy a nevelés azért nem reménytelen ügy, ezért minden szülőt is meg kell nyugtatni, de a keresztény nevelés tudja, hogy ez csak egy határig igaz. Ez nem a végső igazság. A szív rászorul arra, hogy megtisztítsák. Hogyan történik ez? Az apostolok cselekedetében olvasjuk Péter pünkösdi prédikációját, ugye, amikor elmondja az evangéliumot, és elmondja azt, hogy ti, akik itt álltok, ti voltatok azok, akik néhány nappal ezelőtt még feszíts meget kiáltoztatok, és ugye így folytatja a történet, hogy ezeket pedig, mikor hallották, szívükben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostolnak, mit cselekedjünk, atyám, fiai, férfiak, Péter pedig mondanékik, térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztusnak nevében, bűnök bocsánatjára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. 51. Zsoltárt minden úrvacsorakor el szoktuk mondani, hogy tiszta szívet teremts bennem, Istenem. 90. Zsoltárt nagyon szeretjük énekelni, Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Azt jelenti, hogy lássuk meg az emberlét végességében, éveink számának fogyásában az Isten ítéletét, bölcs ember ezt felismeri, és kéri az Istent, hogy az ő szívét tisztítsa meg, ne jusson ítéletre. És még egyet mondok befejezésül, példabeszédekben mondja, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Kiindulhat belőle gonoszság, halál, és kiindulhat belőle az élet is. Aki ezt felismeri, eljut erre a bölcsességre, és nem akar gonoszságot, halált hordozni, hanem életet, ez kéri az Urat, hogy teremtsen benne tiszta szívet, és azt tud megfordulni az úton, mint hogy a tékozló fiú is, visszafelé indulni, bánkódva a bűnein, és örvendezve az Isten kegyelme szeretetén, amivel elfogad bennünket, megtisztít, meggyógyít, fölemel, és megtölt bennünket az ő ajándékaival, az Isten lelke, vezessen bennünket erre, hallgassa meg a kéréseinket. Amen. A 467. dicséretünk 4.-5. versével feleljünk, az ígére már szolgád lettem Jézusom. Csendesedjünk el! Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, te mindenkit meghallgatsz és felemelsz, aki kiállt a mélységből, aki felismeri a maga nyomorúságát, és fel tud kiáltani őszintén, hogy oly nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem, nem hagy senkit válasz nélkül és megoldás nélkül. Hadd könyörögjünk azért, hogy a leginkább vaká dévő dologtól óv meg bennünket a saját vélt hitünknek, saját vélt vallásosságunknak, a leplétől, amelyik valami egészen más takar el, mint ami gondolunk önmagunkról, vagy gondolnak mások. Óv meg bennünket a képmutatástól, a hazudozástól, adj nékünk tiszta szívet, hogy lehessünk átlátszóak, egyenesek, egyenes szavúak, félreérthetetlen emberek lehessünk, egyértelmű, egyszavú, egygondolatú emberek. Köszönjük néked azokat, akik így vezetnek bennünket, akik így szólítanak meg bennünket, akik így élnek mellettünk. Hadd könyörögjünk édesatyánk, ami gyülekezetünkért, és most közelebbről a kicsinyekért, akik itt voltak közöttünk, akik éveket eltöltöttek, és visznek valamit az ő kis tarisznyájukba. Hadd könyörögjünk azért, hogy ezek megmaradjanak, sőt növekedjenek, mint áldott magvetés. Maradjanak meg az egyház körül, de mindenek előtt te körülötted, és te légy az, aki pásztorlod őket, és szüleiket, a családokat. Áld meg azt a missziót, amit folytat ez a gyülekezet is, és a te egyházad mindenütt. Hadd könyörögjünk a betegjeinkért különösképpen, a megszomorodott szívűekért, azokért, akik gyászt hordoznak, és hadd könyörögjünk azokért, akiknek nehezek a terheik, mert az élet nagyon nehézé vált mostanában, hadd éljék át a közösségben azt az erőt, energiát, amelyik előre mutat, vezet, fölemel, és nem hagyja, hogy lemaradjunk, hogy elessünk az úton. Légy velünk mindnyájunkkal, adj nékünk derűs, vidám szívet, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdettem, hogy a héten a megszokott körök és bibliaórák meg lesznek tartva. Itt ugyan a gyűlő focit, azt nem látom, az lesz. Igen, természetesen lesz gyülekezeti foci, úgyhogy nehogy véletlenül valaki ezért ne menjen el. Szeretném elmondani, hogy a mai napon megkereszteltük Vas Anitát, Kovács Krisztina és Vas Zoltán gyermekét. Szeretettel várjuk mindannyiukat a gyülekezet közösségében. Isten hozta őket továbbra is. Május 28-án szombaton lett, a jövő héten lesz Tordai Tünde lelkész és Tatár Levente presbiter házasságkötése a budafoki városházán, a templomi megáldása pedig odahaza Sepsiszentgyörgyön kerül sor, tehát jövő héten szombaton fél kettőkor, aki történelmi esemény tanúja szeretne lenni, az fél kettőkor jelenjen meg budafoki városházán, hogy aztán gratulálhassunk Tündének és Leventének. Tehát ez egy fontos esemény. Május 17-e, igen, e továbbiakban pedig a gondnok úr fogja folytatni a hirdetéseket.
Kedves testvérek, a feleségem figyelmeztetett, hogy lehet, hogy az lesz a véleményük, hogy milyen sötét alak ez a német Géza, hogy trikóba megy templomba. Ez nem azért van, mert nem tudom, hogy rendesen illik fölöltözni, hanem azért, mert most egy rendkívüli napok jöttek össze. Ugye a gyerekek is részt vettek a szeretett híd alkalmán pénteken, néhányan szombaton a gyülekezet tagjai közül is, és talán tudják azt is néhányan, hogy ma van a Magyar Református Egység napja, május 22-én, és úgy gondolom, hogy ez egy jó alkalom, egy kibocsátó istentisztelet keretében gondoltunk arra, hogy ma van a Kárpát-medencei keresztjén egységnek az alkalma is. És ha akinek a gyereke kapott trikót, az tudja, aki nem, az megnézheti az én hátamon, hogy az van még mellé fölírva, hogy legyetek felkiáltó jellé. És talán ez egy jó gondolat, hogyha azt mondjuk, hogy a szeretett híddal leszünk felkiáltó jelek a Kárpát-medencében. Ennek jegyében június 2-a és 6-a között mezőpaniti testvérgyülekezetünket látogatjuk majd meg a testvérkapcsolatunk 20. évfordulóján. Hát ez most már elvileg teljesen lezárul, de aki feltétlenül szeretne eljönni, az még jelentkezzen nálam. A héten, kedden Spéder Zsolt a Család változása címmel tartott bevezető előadást. Nagyon érdekes volt, és azt hiszem, hogy alig lehetett lezárni a beszélgetést. Érdemes az ő gondolatait hallgatni mostanában, elég sok rádió műsorban is meghívják vendégnek. Június 3. és 5-e között lesz a Rádai utca környékén, a Lónya gimnáziumban, a teológián, illetve az egész utcában a Református Zenei Fesztivál. Erre mindenkit szeretettel várnak, és érdemes rá elmenni, egy nagyon sokszínű rendezvény. Illetve június 25-én szombaton a Református Énekek rendezvényre kerül sor a Művészetek Palotájába este. Ez is azt hiszem, hogy mindenki számára nyitott és érdemes oda menni. A hittanos családoknak jelezzük, ugye nem csak óvodások, hanem vannak nagyobbak is, hogy június 27-e és július 2-a között a Balatonfenyvesi hittanos táborra Jani Mariannánál, vagy feleségemnél jelentkezzenek, illetve mindenki számára nyitott a augusztus 8-a 12-e közötti gyülekezeti nagytáborunk. Erre is várjuk a jelentkezőket, illetve kint látjuk a csillagpont ifjúsági találkozó plakátját, ahol Bagdi Emőke lesz a fő előadó, egy igen színvonalas keresztjén pszichológus, aki az érintésekről fog beszélni. Illetve arra is gondoljunk, hogy a diakóniai szolgálatot azt felajánlások jegyébe tudjuk csinálni, és a pénztárosunk jelzése szerint ez erősen lecsökkent, úgyhogy aki eddig is tette, az talán, ha tudja, hozza be a lemaradást, aki pedig még eddig nem vett ebben részt, hogy a diakonusunk fizetését összeadjuk, az gondolkozzon el rajta, és esetleg támogassa ezt. Különösen jó, hogy havi rendszeres utalással teszik ezt. Végül, de nem utolsó sorban megragadom az alkalmat, hogy rengetegen jelentkeznek időről időre, hogy elvesztettek ezt, azt, amaszt. Ott az iratterjesztés mellett van egy doboz, abban számos ilyen tárgy van, tehát most így az év vége fele ezeket érdemes átnézegetni és előszedni. Volt már olyan, aki a fél éve elvesztett pulóverét megtalálta, illetve úgy láttam, hogy a gyülekezeti teremben is a fogasokon jó néhány olyan dolog lóg már hetek óta, ami nem biztos, hogy ott lenne a legjobb helye, úgyhogy kérem a szeretetlenedés sere keretében, amire várunk mindenkit majd, meg kis Rákcsára, azon, amellett, hogy beszélgetünk, meg ismerkedünk, nézzük meg, hogy mit hagytunk itt. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen, és akkor kikeressük a 194. énekünket, utána himnuszt énekeljük, majd illetve ének áldás simusz, így, igen, bocsánat. Még ezt megtaláljuk, bocsánat, kérek, ezt nem tudom megállni, hogy nekem a felkiáltójáról az érettségi jut eszembe, a matematika, láttam egy felkiáltójáról, és az elnök felkiáltott, hogy Jézusom, tehát ott kezdődött a misszió ezek szerint ezzel a felkiáltójellel, de hát akkor a tartsd meg egy gyülekezetnek. Titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt, ahogyan mi is szeretünk titeket, erősítse meg szíveteket az Úr, és tegyen titeket fetetetlenné a szent életben a mi Istenünk és Atyánk színe előtt. Amen. Áldás, békesség, viszontlátásra.